Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, megírva találjuk János evangéliumában a 15. fejezet 9. versétől kezdve a következőképpen. Ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, azt gondolom, hogy mindegyikünknek vannak olyan szavai, amiktől, mondjuk feláll a hátunkon a szőr, amit nem szeretünk használni, ami idegesít bennünket. Pont múltkor valakivel beszélgettem, nem is olyan múltkor, hanem inkább régebben jelenlévő egyik kedves testvérünkkel, aki azt mondta, hogy a komfortzónából való kilépés, vagy az önazonosság, azok olyan kifejezés, ami kicsit beleborzom. Van egy kedves lelkész barátom, aki azt szokta, neki van egy allergiája, méghozzá az, hogy nem bírja elviselni azt a szót, hogy hívogatni. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy hívogassuk a kedves testvéreket, akkor ő így összerezzen, kicsit így megbicsaklik a feje, és nem bírja ki, hogy ne javítsa ki, hogy ne hívogassuk egymást, hanem hívjuk egymást. Na most visszajött a mikrofon. Mi történt vele? Na jó, így jó. Ne hívogassuk egymást, hanem hívjuk egymást, mert a hívogatásban most megint elment. Na most kihúztam, most biztos nem fog szólni. Most akkor hangosan beszélek. Mert a hívogatásban, abban valamiféle, benne van valamiféle komolytalanság, benne van valamiféle olyan, nem is gondolom túl komolyan, úgy jössz, ha jössz, nem jössz, ha nem jössz, de a hívás az egy erős kifejezés. És valahogy abból kell kiindulnunk, hogy Isten bennünket nem hívogat, hanem Isten bennünket hív. Hogy Isten nem úgy van velünk, hogy úgy milyen jó lenne, ha itt lennél, de ha nem vagy itt, az is jó, meg milyen jó lenne ez neked, de ha nem jössz, akkor az úgy is jó, dehogy. Az Isten hív bennünket, itt van a helyed, neked gyülekezetben van a helyed, neked közösségben van a helyed, neked az ő igéjét hallgatva van itt a helyed, mert ebből töltekezünk, ebből vagyunk, ebből merítjük az erőnket. Persze az is igaz, hogyha Isten bennünket hív, akkor mi egymást már nem tudjuk igazából hívni, csak legfeljebb hívogatni, mert ha Isten hívása a hívás, akkor legfeljebb a mi hívásunk bármilyen komoly is, bármilyen magával ragadó is, az mégiscsak hívogatás ahhoz képest, amit Isten tesz. De éreznünk kell ennek a komolyságát, hogy vasárnap délelőtt 1 millió dolgot lehetne tenni, és az Isten tisztelet, az Isten igéjének a hallgatása, az nem egy opció a sok közül, hanem az a lehetőség, az a program. Nem egy program, hogy most ez, aztán az, hanem a program. Mert ebből élünk, ebből vagyunk, ezt visszük magunkkal. Szomjazunk az Isten igéjére, szomjazunk a vele való közösségre. Éppen ezért azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk ezeket a kifejezéseket megint újra jól használni, hogy mi az, hogy az Isten hív engem. Meg kell tanulni ismét jól gondolkodni ezekről a kifejezésekről, amiket kicsit lejárattunk, kicsit túl beszéltünk, túl magyaráztunk, kicsit túl használtunk. Nagyon sok kifejezés van, amire egy 20. század elején élt teológus azt mondja, hogy vezessünk be kifejezés moratóriumot. Ne használjuk addig azt a szót, hogy Isten szeretete, amíg ismét nem lesz értéke, mert ha állandóan azt mondjuk, hogy Isten szeret, Jézus szeret, stb. Ezek a szavak elhasználódnak. fejezzük ki másképpen. A magyar, ékes magyar anyanyelvünk olyan gyönyörű kifejezéseket ismer, mindent ki lehet még százféleképpen fejezni. Szóval itt valószínűleg, hogy értelmezési probléma van. Mint ahogy minden kapcsolatban, úgy az Istennel való kapcsolatunkban is, más az Istennel együtt értelmezni egy szót, és más az Isten nélkül értelmezni egy szót. Ha azt mondom, hogy hívás, ha Istennél értelmezem, itt ebben a helyen azt mondom, hogy elhívás, hívás, akkor mindenkinek az fog eszébe jutni, hogy az Isten engem hív. Követésre, tanítványságra, gyülekezetbe, közösségbe. De ha otthon mondom azt, hogy valaki hív, akkor tudom, hogy az azt jelenti, hogy csörög a telefonom, valaki hív engem. Máshol mást jelent Istennel, mást jelent, mint Isten nélkül. És a házasságban is például ugyanígy van, hogy az, hogy mit jelent az elköteleződés, mit jelent a szeretet, azt a házasságban Istennel egészen mást jelent, mintha Isten nélkül nézem. Mert Isten nélkül az én szeretetemről van szó, ha Istennel nézem, akkor meg az Isten szeretetéről van szó. Arról a tökéletes szeretetről, ami nekem soha nem lesz az enyém, de lehet rá törekedni. Azt gondolom, hogy talán, hogy kijöttek az új statisztikák, és hát elképesztően magas, sok döbbenetes statisztika jött ki a népszámlálás adata alapján, elképesztő a válásoknak a száma. És úgy engem jobban idegesít a sok válás száma, mint az, hogy az evangélikus egyház hol tart, meg a többi egyház hol tart. És valószínűleg, hogy azért zavar ez engem ennyire, mert itt egy értelmezési probléma van. Hogy amikor házasságot kötök valakivel, hogy elköteleződöm bármi iránt, egy egyház iránt, egy közösség iránt, akkor ezt körbeveszi ezt az egészet valamiféle negédesség, hogy milyen szép ez, milyen szép egy esküvő, hát gyönyörű oltárdíszeket lehet készíteni, gyönyörűen föl lehet díszíteni a templomot, kiválaszthatom a zenét, hát az egész olyan nagyon-nagyon-nagyon szép. De menni kell mélyebbre és a felszín alá látni, hogy mi van ott, amikor én azt mondom, hogy igen, holtomig, holtodig. Mi van, amikor egy keresztségben azt mondom, hogy igen, én ennek az egyháznak, ennek a templomnak elköteleződöm, tagjává akarok válni, tagja leszek. Mert Jézus szeretetről, barátságról beszél ebben az igében. De milyen érdekes, hogy Jézus egészen másfajta szeretetet ért, és egészen másfajta barátságot ért az alatt, amit mond. Teljesen máshogy érti. Milyen érdekes, hogy rögtön mielőtt Jézus bármit tenne, bármit mondana a tanítványainak, azzal kezdi ezt a részt, a mondatait, mondani valóját, hogy felhívja a figyelmet a nulladik lépésre, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Ez számomra két dolgot jelent. Jelenti azt egyrészt, hogy van különbség az én szeretetem meg az Isten szeretete között. Minőségbeli különbség van a között, ahogyan én szeretek valakit, meg ahogyan engem szeret az Isten. A második jelentése számomra pedig az, hogy ugyanakkor Jézus szavai alapján ez egy olyan valami, amit lehet tanulni, amire lehet törekedni, amit el lehet sajátítani, ha nem is teljes mértékben, mert úgy, ahogy Jézus szerette az egyházat, és ne is az egyházról beszéljünk, ahogy engem Jézus szeretett, meg a testvéreket egyenként Jézus szerette, úgy soha nem fogunk tudni szeretni ebben a földi életben. Soha. Ez egy lehetetlen misszió. De amit meg tudunk tenni az, hogy megpróbáljuk. Hogy mégis azt mondjam, hogy én úgy szeretem a másikat, hogy életemet adom. Ha nem is konkrétan időmet adom, energiámat adom, erről sokszor szoktam beszélni. Amikor Jézus követőket gyűjt az evangéliumban, akkor ő nem alkalmi barátokat keres. Érdemes ilyen szempontból nézni az Új Szövetségnek a történeteit evangéliumban, hogy hányan és hányan szegődnek Jézus után. Jézus hívja az embereket. Ma azt mondanánk, hogy van egy karizmája, egy hívása. Mennek az emberek Jézus után. A 12 az, aki állandó. Ott van még 1000 ember, aki jön. Ah, de jó, milyen érdekes. Ma első sarkon lefordul. Hazamegy. Nem, mégse olyan fontos. Mégse olyan, amilyenre én gondoltam. Jézusnak nagyon sok követője van. de kevés ember marad vele a végéig. Nagyon kevés ember, pedig gondoljanak a testvérek arra, az evangéliumban egy év Jézus szolgálata, Jánosnál három, de mindegy, egy kötőjel három év. Egy évet mennek Jézussal a tanítványok. Mennyien lemorzsolódnak, mennyien ott hagyják a mester, pedig tudják, hogy élet van nála. Tudják, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. Jézus nem alkalmi barátokat gyűjt, és mi sem alkalmi barátai vagyunk, hanem életre, halára szóló barátokat gyűjt. Hogy mi életre, halára követjük őt. Tanítványá válni könnyű dolog. Az evangéliumokban megdöbbentő az, ami már a hittanosokat is mindig megszokta lepni, amikor tanuljuk az elhívás történeteket, hogy milyen könnyen indulnak el Jézus követésére a tanítványok. Oda megy Jézus, gyertek, ezentúl emberhalászok lesztek. Ha, fölállnak, mennek, kész. Ott hagyják a hálójukat, ott hagyják a munkájukat, ott hagyják a vámszedőasztalt. Ugye Lévi Máté, ez egy jó jövedelmező, vámszedőasztal az egy jó jövedelmező állás volt. Ott neki azért sok csúszott a zsebbe. De ott hagyja, és elindul Jézus után. Könnyű ez? Hát szerintem nem volt túl nehéz. Mi a nehézség ebben mégis? Tanítványnak maradni. Tanítványnak lenni. Az a nehéz. Elindulni bárki el tud. Ide el tud bárki jönni. Egy Isten tiszteletet, egy órát, háromnegyed órát mindenki kibír. Max máson gondolkodik. Ezt ki lehet bírni. De vasárnapra járni, vagy alkalomról alkalomra járni, Isten igével foglalkozni, az nehéz. Az már kitartást igényel. Nem véletlen az, amit én mindig olyan nagyon szoktam hangsúlyozni, amikor felolvasom az oltár előtti igét, és akkor azt mondom, hogy boldogok, akik hallgatják, és megtartják. Hallgatni könnyű, megtartani nehéz. Eljönni könnyű, itt maradni nehéz. Jézus tanítványává válni könnyű. Jézus tanítványának maradni nehéz. Mert jönnek a kísértések, jönnek a nehéz pillanatok, jönnek a döntések, jönnek a rossz döntések, és akkor ott derül ki, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Az elején az ember még boldogul a saját erejéből. Az elején az embert még viszi a saját lába, a lelkesedése. Egy hónapig mindenki tud lelkesedni bármiért. Hányan kezdtük már el, beleértve engem is, az edzést. Igaz, hogy na majd most, hát én olyan edzéstervem van, egy év múlva nagyon sokat fogok tudni futni. És hányan hagytuk abba? Beleértve engem is. Hát az elején még nagyon megy, második nap, harmadik nap, milyen jó. Egy hét után már kevésbé van kedve az embernek, utána meg már abszolút nincs, mert ezernyi más dolga is van. Tanítványjá könnyű válni, de ott maradni Jézusnál, az nehéz dolog. Megmaradni, megtartatni. Ez a két kulcs kifejezés ennek az igének. Megmaradni, megtartatni. Ebben a fejezetben, János evangéliumának a 15. fejezetében, csak az első 10 versben 10-szer szerepel ez a szó. De az egész evangélium teli van ezekkel a kifejezésekkel. János szerette ezt a kifejezést, megmaradni, megtartatni. Nem elég tudni a parancsolatokat, hát meg is kell tartani. Megmaradni többet jelent, mint egyszerűen figyelni Istenre. Megmaradás az azt jelenti, hogy én aktívan teszek valamit. Mint ahogyan az Isten, ahogy engem szeret. Ez egy aktív cselekedet. A szeretet az nem passzív, hogy úgy általában szeretek. Nem csak csupán érzelem, ugye itt van a negédesség, itt van a fogalmi tévesztés. Mit jelent szeretni, mit jelent elköteleződni. Ez nem egy érzelem. Az elején érzelem, de utána nem biztos, hogy érzelem lesz. Nem fogom azt a tüzet érezni. Nem is kell azt a tüzet érezni. Hogy is kellhetne? A megmaradás záloga a Krisztusban maradás, a Krisztusban levés. Talán most különösen is fontos, vagy különösen is lényeges az, hogy a megmaradásról gondolkodjunk, mert hát elkezdtek ugye kijönni a népszámlálási adatok, biztos mindenki látta, ki melyik egyház mennyivel fogyott, hogyan állunk itt ezzel. Tulajdonképpen nagyon sokat fogunk még ezzel talán egyházi szinten is foglalkozni, miért annyi amennyi, miért vagyunk annyian amennyien. Hadd mondjam azt, hogy Kecskeméten 70 fővel fogyott az evangélikusság, tehát a 2200-as, 300-as szintet azt meg tudtuk tartani, úgyhogy az országos átlag fölött vagyunk, de attól még nyilván fáj az, hogy az egész egyház úgy, hogy van, fogy, jönnek majd a technikai kérdések, rosszul tették föl a kérdést, miért nem válaszoltak, akik nem válaszoltak. Szóval lesz majd egy csomó ilyen. Én azt mondom, hogy kell ezekkel foglalkozni? Kell a számokkal ilyen értelemben foglalkozni? Az a kérdés, hogy megmaradunk-e a Krisztusban, mit érnek a számok? Lehetne 1 millió is, ha nincs ott a Krisztus. Akkor az micsoda? Meg lehetünk 50 000-en is, ha ott Krisztus van, akkor megvan az egyház. Annyian temették már el az egyházat az elmúlt 2000 év során. A 40-es évektől kezdve, nem 1940-es évek, hanem 40-es évek, ami 2000 évvel ezelőtt volt. Akkor is már mondták, ez el fog múlni, ez, ha ott népszámlálás lett volna, kijött volna, hogy na a keresztények száma éppen most csökken. Egyébként akkor egy kicsit nőtt. Mindig azt mondták, hogy ezek el fognak fogyni, ezek el fognak tűnni. A tapasztalat, a történelem tapasztalata azt mutatta, 2000 év tapasztalata azt mutatja, hogy ahol van Krisztus, ott van jövő. Ahol hisznek Krisztusban, ott van megmaradás. Ahol nincsen Krisztus, csak hagyomány van, meg valamiféle ragaszkodás rég elmúlt dolgokhoz, de nem Krisztushoz, ott az meg nem lesz. Szóval Krisztus a lényeg, Krisztus a központ, a mi, az egyház, az a sok kis teből áll össze. Az egyház, azok mi vagyunk. És éppen ezért a tanítványságunk, a kereszténységünknek nem a megléte a fontos. Ez, nem ez a fontos, hogy evangélikusok vagyunk, keresztények, ez nem fontos. A fontos az, hogy bizonyos helyzetekben hogyan vagyunk keresztények. Bizonyos helyzetekben hogyan vagyunk tanítványok. Hogyan követjük Krisztust? Mindegy, hogy milyen az egyház, a gyülekezet, mindegy, hogy milyen szép a templom, nem abban valósul meg az Isten ügye, hanem egy nehéz helyzetben, egy kísértésben, egy kusza emberi kapcsolatban, egy szétszálaszhatatlan családi viszályban, hogy ott én hogy vagyok. Ez a döntő, ez az evangélikusságom, Krisztushoz tartozásom alapja. Nem az, hogy a hány lett, meg 176 000, meg egyik lelkész kollégám mondta, hogy mi a 144 000 egy órunk. Azért megyünk lefelé, a Jelenések könyvében 144 000. Itt dől el a tanítványság. Itt dől el a tanítványság. Nem a nagy ünnepeken, nem a karácsony napján, amikor tömve van a templom, hanem itt. Szent Háromság ünnepe utáni, Isten tudja, hanyadik vasárnapon. 18. egyébként, jövő héten, 19-20. Itt dőlnek el az apróságokban, az egyéni kis elköteleződésekben. Kedves testvérek, hát János evangéliumában ezen a ponton a Mester Jézus búcsúzik a tanítványaitól. Ez már egy búcsú, mert utána kezdődik a passió történet, és tudja, hogy a közel viszony ellenére tudja jól, hogy a tanítványoknak nagyon nehéz sorsuk van. És Jézus tudja jól, hogy nekünk is nagyon nehéz sorsunk van. Nem könnyebb ma tanítványnak lenni, mint akkor volt. És nem könnyebb ma tanítványnak lenni, mint a reformációkor volt, vagy 100 évvel ezelőtt. Tanítványá válni könnyebb, mert talán jobban meg van engedve, támogatják, megengedik, stb. De tanítványnak maradni, hát azt senki nem tudja támogatni. Azt egyedül a Jóisten tudja támogatni, hogy én az ő tanítványa maradjak. És Jézus minden nehézség ellenére, azt mondja, hogy ha nehézségetek van, ha nehézségünk van, ha küzdünk, egyetlen szempont legyen, amit a szemünk előtt tartunk, hogy Isten hogyan szeret bennünket. És egyáltalán az, hogy az Isten még szeret bennünket. És az ő szeretet nem fog abba hagyni, nem szűnik meg. Mi várjuk ugye a praktikákat a nehéz helyzetben, hogy hát ebben a helyzetben mondjuk mit csináljak. Ez a bajom, hogyan küzdjek ellene. Ez a kísértésem, mit tegyek, hogy az ne legyen. Mi várjuk, hogy erre mit válaszol a Szentírás. Jézus meg mindig ugyanazt csinálja, hogy az Isten szeretetére mutat. Nézz először oda az Atyára, nézzed a Jó Istent. gyönyörködjél benne, legyen ez az első. Többi jön ebből, többi következik majd ebből. Ő maga pedig nem megtanítja a parancsolatot, ez az utolsó vers talán valami ilyesmit mondhat, vagy félreértésre adhat okot, ugye azt mondja, hogy ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek, kicsit ilyen keményen fogalmaz Jézus, de mégsem arról van szó, hogy ő parancsol valamit, hanem megmutat nekünk valamit. Ő megmutatja azt, hogy mit jelent odaadni az életét a barátaiért. Megmutatja azt, hogy mit jelent értünk odaadni az életét. És nem értünk, akik itt vagyunk, hanem személyesen értem, és érted, és érted, és érted, egyenként. Kedves testvérek, hát ez valami csoda, hogy Jézus barátai vagyunk. Hogy Jézus azt mondja ránk, hogy ti az én barátaim vagytok. Én az életemet odaadom értetek, ez a szeretet legyen meg bennetek. Adjátok ti is oda az életeteket a másikért, ha nem is úgy, ahogy ő adja oda. Ha nem is keresztfán, mert nyilván ez egy tragédia, egy borzalom. De életemet odaadni azt jelenti, hogy a másik embert is fontosnak tartom, a másik emberért is teszek, egy közösségért teszek, egy közösségért cselekszem, odaadom az időmet, energiámat valamiért, egy szép ügyért, az egyházért, Krisztusért, egy közösségért, a családomért. Ez az Isten szeretete. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy megtudhatjuk azt, hogy te hogyan szeretsz bennünket, mert megmutatod. Feláldoztad az életünket, életedet miattunk, értünk. Köszönjük Istenünk, hogy példát adsz nekünk, és megmutatod, milyen az igazi szeretet, mit jelent igazán szeretni bennünket. Drága Istenünk, taníts meg bennünket erre, add, hogy mi is így tudjunk szeretni, családunkon belül képviselni téged, városon belül képviselni az egyházunkat, a te ügyedet, a te irgalmadat és bűnbocsátó szeretetedet, és a világban egyáltalán jelen lenni, ahogyan fogalmaztad, sóként, világosságként. Istenünk, köszönjük, hogy te tanítványaid lehetünk. Tarts meg bennünket ebben a tanítványságban, hogy ne csak az ige hallgatói, hanem megtartói lehessünk, hogy ne csak a te követőid, hanem a te benned megmaradó, folyamatosan jelenlévő tanítványaiddá válhassunk. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.